Szika Klára tolmácsolásában hallhatnak egy pécsi hallgatótól beérkezett karácsonyi történetet.
Alkonyodik. Havas fenyők hömpölyögnek az északi hegyek irányából. Vastag kendőbe bugyolált asszony bukkan elő a ködös homályból. Valami nehéz csomagot ölel magához, ez kissé esetlenné teszi a járását. Egy rácsos vaskapu előtt lelassít, és megáll bizonytalanul. Aztán neki bátorodik, és benyit. Megindul befelé a frissen sepert járdán. Hó borít mindent. A hátsó udvarból kakas kukorékolása hallatszik. A tornácon megáll. Ferdére taposott csizmáiról próbálja letopogni a havat. Egy kopott seprűvel rásegít, majd bekopogtat az ajtón. A háziasszony hallja a csapkodást, azonnal kifordul a konyhaajtón. Jó napot, kedvesem! Keres valakit? Drága tiszteletes asszony, ugye jól mondom, fázunk. Szeretnénk egy kicsit megmelegedni, mert nem egyedül vagyok. És már bontogatja is a keblére ölelt csomagot, melyből egy kicsin gyermeket forgat elő. Ketten vagyunk ugyanis, én meg ez a kis ártatlan. Milyen idős a csöpség? 3 éves fiúcska, Tomika a neve. Akkora éppen, mint az én Katikám, a legkisebb. Na üljenek csak gyorsan a tűzhely közelébe, ott az a Hokeddi, meg a kis Sámli. Melegedjenek, hiszen látom, ugyancsak átfáztak. Nagyon megköszönöm a tiszteletes asszonynak, ugye nem baj, ha így mondom. Jól van az, kedvesem, egyébként Jolánka vagyok, így ismert engem a falu népe. Drága Jolánka néni, én az ország másik végéből érkeztem, a Dunántúl nyugati sarkából. Vonathozott a városig, onnét pedig egy bácsi lovasszánnal, szívességből. A dédihez jöttünk volna, de néhány hete meghalt. A házát meg eladták a közeliek. Senki sem maradt a faluban. Amint lehet, majd hazautazunk, de addig... Semmit se búsulj, aranyoskám, itt maradtok most nálunk. Majd vacsora közben mindent megbeszélünk. Gyerekek! A szobaajtó kinyílt, és betódult 4 gyermek. A legkisebb akkora, mint Tomika, a nagyobbak 10 év körüliek lehetnek. 2 fiú, 1 lányka. Körül ülik gyorsan a nagy vacsorázóasztalt. Bejön az apuka is, köszönti a vendéget, és beszélgetni kezdenek. Szorítsunk csak egy kis helyet a vendégeinknek is! Mielőtt elkezdenék az ünnepi étkezést, mert éppen Szentestén történnek ezek a dolgok, az édesapa megnyitja a családi bibliát, és olvasni kezdi a karácsonyi történetet. Épp az a választott ige egyik mondata, hogy nem volt nekik helyük a vendégfogadóháznál. A történet felolvasása után az anyuka elmondja azt a keveset, amit a vendégek kapcsán megtudott. Majd felteszi a kérdést. Gyermekeim, mondjuk azt, hogy most a mi kis falucskánk az a Betlehem, és ez a vendég fiatalasszony és a kisfia keresik a szálláshelyet éjszakára, mint valamikor Mária a születendő Úr Jézusnak. Mit gondoltok? Befogadjuk őket az otthonunkba néhány éjszakára, vagy mondjuk azt, hogy mi sokan vagyunk, és nincs számukra hely? A gyerekek arca felragyog, és szinte egyszerre kiáltják lelkesen. Fogadjuk be őket! Ahol 6-an elférnek, ott 8-an is megalhatnak. Hadd maradjanak nálunk! A legidősebb fiú még hozzáteszi. A múlt vasárnap azt tanultuk a vasárnapi iskolában, hogy na, inkább elmondom az aranymondást. A vendégszeretetről el ne feledkezzetek, mert ezáltal némelyek tudtukon kívül angyalokat vendégelnek meg. Megszólal erre a legkisebb is. Akkor mi most 2-vel is találkoztunk, egy kis angyallal, meg egy nagyobbal. Szervusz, Tomi angyal! Én még a kis ágyamat is szívesen megosztom veled. Te pedig, kedvesem, kapod a vendégágyat, mondja az anyuka. Az asztal körül a család minden tagja imádkozik. A vendég fiatalasszony pedig végig zokogja a különös házi Isten tiszteletet. Ilyenen ő még soha életében nem vett részt. Vacsora közben oldott beszélgetés következik, mind a 4 gyermek versengve, egymást túl licitálva felajánl valami ajándékot a kis vendégnek. Mert akkor igazi ünnep a karácsony, ha a legnagyobb ajándék Jézus Krisztus az emberi szíveket is megajándékozásra, vagyis igazi szeretetre hangolja.
Zika Klára után Nemeshegyi Zoltán osztja meg velünk egyik emlékezetes karácsonyi élményét.
11 évvel ezelőtt történt, nem sokkal karácsony előtt, hogy egy hideg szombat délután feleségemmel, aki akkor még csak a menyasszonyom volt, a gyülekezetünk egyik fiataljának születésnapi ünnepségére igyekeztünk autóval. Nem sokkal az elindulásunk után az utcánkban megláttam a zárukban feküdni egy férfit. Egyértelműnek tűnt, hogy erősen ittas állapotban van, de egyáltalán nem tűnt hajléktalannak, vagy olyannak, aki minden nap az utcán fekszik delíriumban. Igazából nem is láttam még. Szóval egy viszonylag jól öltözött, ápolt ember feküdt a záruk partján. Az első gondolatom az volt, hogy valahogyan segíteni kellene neki, mert biztos, hogy van otthona, de már késésben voltunk, és amúgy is előtte takarítottam ki az autót. Gondoltam, csak hazajut valahogy, nem érdekelt, mentem tovább. Nagyon-nagyon hideg volt. Mi vagyok én? Azért hagyok meghalni egy embert, akiért Jézus Krisztus az életét adta, mert kitakarítottam az autót? Ezt nem hiszem el. Hogy lehetek ilyen? Megérkeztünk a születésnapi ünnepségre. Élveztem a társaságot, próbáltam jól érezni magam, de Isten lelke nem hagyott békén. Nem engedte, hogy elkövessem életem legnagyobb hibáját. Egyszerűen szégyeltem az igazat elmondani a társaságnak. Hogy hagyjam ott őket? Imádkoztam magamban, hogy Isten segítsen azon az emberen. Jó pofa, ugye? 5 perc porszívózás többet ér, mint egy ember élete, de azért nagy buzgón kérem Istentől a csodát. Több óra eltelt. Nem ért véget az ünnepség, de menyasszonyomnak haza kellett mennie tanulni. Mielőtt elindultunk volna, Isten megerősített, adott bátorságot a szívembe, és elmondtam a többieknek, hogy mit tettem, és hogy visszamegyek azért az emberért. Kértem, hogy imádkozzanak érte, és értem, amit azonnal meg is tettünk együtt. Miután hazavittem menyasszonyomat, megnéztem, hogy ott van-e még az ember, ahol hagytam. Közben folyamatosan imádkoztam bocsánatért, és Isten segítségéért, oltalmáért. De nem volt már senki a zárokparton. Nem tudtam, hogy vajon valaki más hazavitte, vagy magától ment tovább, vagy már kórházban van, esetleg hullaházban. De ekkor megszólalt belül egy hang határozottan, tisztán, egyértelműen. Egy pillanatig nem volt kérdés, hogy kinek a hangja. Keresd meg, hallottam. De hogyan, merre? Lehet, hogy már otthon van, gondoltam. Indulj el, indulj el. Elindultam. Az első kereszteződésnél a hang. Fordulj jobbra. Igen, csak meglepődtem. Mennyei GPS vezetett. Így történt a következő kereszteződésnél is. Minden kereszteződésnél arra mentem, amerre az iránymutatást kaptam. Az egyik úton hirtelen hallom, érzem, balra. Valahogy az is egyértelmű volt, hogy ez most nem az autónak szól, hanem csak a fejemnek. Odafordultam. És ott volt. Egy buszmegálló bódéjában feküdt, a belső oldalsó résznek dőlve, vaksötétben. Teljesen kizárt, hogy észrevettem volna, ha nem a megfelelő 10 másodpercben nézek oda. Megálltam, kiszálltam. Életben volt, viszont sokkal, de sokkal koszosabb volt, mint néhány órával azelőtt, ráadásul egyedül voltam. Mit csináljak most vele? Ugyanaz a hang szólalt meg bennem, és eszembe jutatta, hogy próbálkozzam meg az Ócsai Szenvedélybetegek otthonával. Az az intézmény Ócsán kívül az erdőben található. Ez az ember pedig pont az ellenkező irányba indult el. Szombat este lévén nem volt egyszerű, de néhány telefonnal sikerült kideríteni az otthon telefonszámát és azt, hogy valóban hiányzik valaki a leltárukból. A személy leírás után egyértelmű volt, hogy a hiányzó báránykájukat találtam meg. Viszont nincs senki, aki érte tudna jönni. Vigyen be, mondták. Nagyszerű, gondoltam. Hogyan hajtogatok be egy nálamnál nagyobb, eszméletlen, csupa sár és vízembert a tiszta autóba? De hirtelen eszembe jutott, hogy mi is történt a korábbi percekben. Rádöbbentem, hogy az élő Isten vezette kezemet, irányított, mert neki mindenki fontos. Annak az embernek, mint kiderült, Jánosnak hívták, még nem jött el az ideje, bármennyire is igyekezett, és én voltam az eszköz, hogy még a földön maradjon. Isten megbocsátott, meghallgatott, és megmutatta hatalmát. Ezt végig gondolva örömmel megoldottam az autóba való beráncigálását. Ugráltam volna örömömben. Visszavittem Jánost az otthonba, és visszamentem a születésnapi ünnepségre, ahol örömmel mondtam el a hírt és az ima meghallgatást. Fél óráig sem tartott az egész. Jó érzés volt együtt örülni a testvérekkel. Istennek tényleg gondja van minden hajszálunkra, Jánoséra is. Nekem pedig szükségem volt egy intenzív kurzusra a mesteriskolájában. A megfizethetetlen tapasztalat, valóságos Isten élmény mellett 2 ember életét kaptam ajándékba azon a karácsonyon. Jánosét és a sajátomat.
néhány egyszerű pásztor őrizte anyáját. Hirtelen meghallották angyalok kórusát. Dicsőség legyen a mennyben az Istennek, békesség a földön minden embernek. Megszületett a megváltó, eljött a földre a szabadító. Aki életet hoz és elveszi a világ vétkeit, Istent és embert megbékít. Ma is megszülethet nekünk a megváltó, szívünk előtte, ha nyitva áll. Ő ma is él, változik, a találkozásra ugyanúgy vár. Dicsőség legyen a mennyben az Istennek, békesség a földön minden embernek. Megszületett a megváltó, eljött a földre a szabadító. Aki életet hoz és elveszi a világ vétkeit, Istent és embert megbékít. Általa van élet, ezért jött a földre, ő lett híd Isten és ember között. A megváltás ereje ma is benned élhet, mert köztünk van.
Cseri Kálmán lelkipásztor szavait hallhatják a következő percekben.
A Biblia azt tanítja, hogy Isten igazságos és a bűnt megbünteti. Az ellene való lázadás olyan súlyos bűn, hogy az kizáll minket a vele való közösségből. De Isten a bűnöst meg akarja menteni, és nagyon szereti, és az ő kegyelme kész van a számára. Most, ha nagyon hétköznapiasan fogalmazunk, azt mondanánk, itt lépett be a képbe a mi Urunk Jézus Krisztus. És azt mondta, hogy Atyám, rajtam hajtsd végre az ő büntetésüket. És most hadd mondjam ezt egészen egyszerűen és személyesen. Azt mondta az Úr Jézus, hogy Atyám, ne kelljen ennek a nyomorult Cseri Kálmánnak a pokolra mennie úgy, ahogy megérdemli, én oda megyek helyette. Tulajdonítsd nekem az ő bűneit, és tulajdonítsd neki az én igazságomat és tisztaságomat. És az Atya ebbe beleegyezett. És ez valósult meg nagypénteken a kereszten. És amikor Jézus azt mondta, hogy elvégeztetett, és utána lehajtván fejét kibocsátotta lelkét, akkor ott elvégeztetett minden ember, minden bűnének az Isten szerinti igazságos ítélete, és elvégeztetett minden Krisztusban hívőnek a jogerős felmentése. Mert Isten nem tulajdonítja azoknak, akik Jézusban hisznek az ő bűnüket, hanem nekik tulajdonítja Jézusnak az igazságát. Ezért volt karácsony, mert annak, aki az ember bűnéért szenved, emberré kellett lennie, de csak olyan ember vállalhatta magára a többiek bűnét, aki maga bűntelen, ilyen meg nem létezett a föld hátán. Ezért lett az ige testé, az Isten emberré, de ezzel még nem végeztetett el a mi felmentésünk. Jézus tanításaival sem végeztetett el. Ezért nem ismerik a kegyelmet azok, akik csak az ő gondolatairól elmélkednek. Az ő halálával végeztetett el. amikor Isten a mi büntetésünket az ő egyszülött fián hajtotta végre. Ezt egyébként 700 évvel korábban már Ézsaiás proféta megírta, sokan könyv nélkül is tudjuk ezeket a gyönyörű verseket az 53. fejezetből. A mi betegségeinket viselte, a mi fájdalmainkat hordozta, mi meg azt gondoltuk, hogy Isten csapása sújtotta és kínoszta. Pedig a mi vétkeink miatt kapott sebeket, bűneink miatt törték össze. Ő bűnhődött, hogy nekünk békességünk legyen. Az ő sebei árán gyógyultunk meg. Mindnyájan tévelyektünk, mint a juhok, mindenki a maga útját járta, de az Úr őt sújtotta mindnyájunk bűnéért. Pál apostol pedig a 2. korintusi levélben így írja le ugyanezt: Isten Krisztusban megbékéltette a világot önmagával úgy, hogy nem tulajdonította nekik a vétkeiket. Mert azt, aki nem ismert bűnt, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk ő benne. De csak ő benne vagyunk mi Isten igazsága. Itt egy jogi döntés történt tulajdonképpen, Isten igazzá nyilvánította a bűnöst. Erről szól az Isten kegyelméről szóló tanítás, ez a kegyelem.